Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 33. Zsoltárunk. Első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 255. dicséretünket. 255. énekünk első három verszakát énekeljük most. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 7. fejezet 10. versétől a 16. versig terjedő szakaszból szól hozzánk a következőképpen.
A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj megvan szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben a gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alávetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudott te, asszony, vajon megszentelted-e a férjedet? Vagy mit tudott te, férfi, vajon megmentheted-e feleségedet?
Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy megint vasárnap van, és itt a te házadban hálával visszanézhetünk a mögöttünk lévő hét sikereire, öröméire, de ha bánat ért bennünket, akkor azt is elét hozhatjuk. Hálásak vagyunk, hogy megtartottál bennünket, és megköszönjük a kapott ajándékokat. Azokat is, ami mi nem ajándékoknak tekintünk, hanem esetenként büntetésként, fájdalommal érünk meg. Köszönjük, hogy ma is szólhat a te ígéd számunkra, olyan fontos dolgokról, mint az előbb olvasott házasságról. Útmutatást adsz akkor is, ha egyik házastársa te gyermeked, a másik pedig távol él, és nem hallja meg a te hívásodat. Köszönjük, hogy neked erre is van receptet számunkra. Uram, azért könyörgök hozzád, hogy szólíts meg a te szent lelked által, szólíts meg mindazokat, akik távol élnek, távol lévő házastársak, hogy a szülők a családban rátekintve érhessenek, és együtt nevelhessék gyerekeiket. Mennyi atyám, meg kell, hogy valljam, hogy mi itt lévő házasok, hívő házasok vagy házasfelek sem tudunk mindig úgy szeretni, ahogy te szeretnéd. Vagy ahogy később Pál apostol írja a korintusi levélben, mely szerint a szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem gerjed haragra, mindent elvisel, mindent eltűr. Meg kell, hogy valljam, atyám, hogy én sem vagyok erre alkalmas sok esetben. Könyörgök, Uram, gyülekezetünkért, adj lelki növekedést, nyisd meg a szívünket, légy az ige hirdetőjével, nyisd meg úgy a szívünket, hogy befogadhassuk mindazt, amit ma te üzenni akarsz a számunkra. Amen.
370. Énekünket keressük most meg, és énekeljük a második verszakát, készülve Isten üzenetének a hallgatására. 370. dicséretünk második verszakát énekeljük tehát együtt. Isten beszéde most Márk evangéliumából hangzik hozzánk, Márk evangélium a 10. részéből, az első 12 versből a következőképpen. Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és Jordánon túlra, újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e férfinak elbocsátania a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett, mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták, Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk. Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik, aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követel ellene. És ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férhez, szintén házasságtörést követ el. Eddig Isten igéje, foglaljuk most el a helyünket. Bibliaolvasókkal aluzunk alapján mai ige szakasz, ez a Márk evangéliumából felolvasott bibliai rész. Nehéz kérdést hoz elénk. Házasság, válás kérdése. Szabad-e elválni? Mit mond, mit tanít a mi Urunk Istenünk erről a kérdésről? Azt gondolom, hogy Isten iránti nagy-nagy alázattal lehet egyáltalán ehhez a kérdéshez közeledni, és az ő szent lelkét kérjük most éppen ezért. Az ő szent lelkét, hogy ő adjon világosságot igéje alapján nekünk ebben. Így nézzük meg legelőször is azt, hogy milyen szövegkörnyezetben fogalmazta meg Jézus ezt a kijelentést, amelyet most itt Márk evangéliumából hallottunk. A farizeusok egy kérdéssel fordultak oda Jézushoz, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania feleségét? Kérdésük valódi célja persze ezzel az volt, hogy Jézus Krisztus törbe csalják, ez is kiderül az evangéliumból. Tudnélik, és ez nagyon fontos Jézus válasza megértéséhez, egy mózesi törvényre hivatkozva, abban a korban a legkisebb kifogás is elegendő volt ahhoz, hogy egy férfi megváljon a feleségétől. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából. A farizeusok azt is tudták, hogy a közvélemény megosztott abban a kérdésben, hogy hogyan értelmezendő ez a bizonyos nem kedvére való kitétel. Egy szigorú rabbinikus irányzat szerint ezt csak a házasságtörés merítette ki. Tehát csak akkor bocsáthatja el a feleségét, hogyha a házasságtörést követel. Egy másik, és hozzá kell azt is tenni, hogy népszerűbbé vált iskola azonban, gyakorlatilag minden panaszra kiterjesztette ezt. Ezek után várható volt az, hogy Jézus sem fog tudni úgy kijönni ebből a kérdésből, hogy valakiket, valamely csoportot magára ne haragítsa. De hát éppen ez volt a cél. Jézus ugyanakkor válaszában kitér ezelől az áll dilemma elől, hogy mi adhat elegendő okot a válásra. És figyeljük csak meg, hogy mire mutat rá. A Teremtő Isten eredeti szándékára, miszerint Isten férfivá és nővé teremtette az embert, akik a házasságban egy testé lesznek. Amit tehát az Isten egybekötött, hallottuk az Úr Jézus szavait, azt ember el ne válassza. Jézus ezzel gyakorlatilag a válás lehetetlen voltát, ugyanakkor pedig a farizeusok kérdésének hiába valóságát mutatja meg. Isten eredeti terve és szándéka ma is ez, a házasságra nézve. Hogyha ketten egy testé lettek, Isten csodálatos műve következtében, ember hogyan szüntethetné ezt meg? És mindenki, aki arról vitatkozik, hogy mi lehet elégséges ok a váláshoz, az gyakorlatilag nagyon távol van az Isten gondolataitól. Jézus Krisztus tehát ezzel az eredetire, az ideálisra irányítja a mi tekintetünket is. Akármi is legyen hát a tapasztalatunk, most itt a 21. században élve, akármit is látunk magunk körül, nem téveszthetjük, és keresztényként semmiképpen sem téveszthetjük szem elől, hogy Jézus Krisztus a válást ezzel elfogadhatatlannak nyilvánítja. És ez azt jelenti, azt kell ez alatt érteni, hogy soha nem mondhatjuk azt, hogy a házassági elválás Isten szerint való, akaratának megfelelő, vagy semleges esemény. Nézzük azonban tovább ezt a beszélgetést, ami ott a farizeusok és az Úr Jézus között zajlott. Ugyanis ez további útmutatást ad nekünk ezzel kapcsolatban. Jézus válást elutasító egyértelmű szavaira a következő felelet született, akkor miért rendelt el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? A farizeusok újra támadnak. Valami ilyesmi van e kérdés mögött, hogy ki vagy te, Jézus, hogy Mózes a törvényadó fölé helyezed magadat. Jézus válasza azonban újból leleplezi ezeket a farizeusokat, illetve minnyájunkat. Amikor is azt mondja, hogy Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Az ember szívének keménysége miatt. És ezt Mózes sem elrendelte, ahogyan azt a farizeusok gondolták, meg gondolni szerették volna, hanem engedte, ahogyan itt Jézus fogalmaz. A farizeusok az ember bűnös útjaiból törvényt csináltak, és a kemény szívűséget kezdték el legalizálni. A válás normális eseményé kezdett lenni, és mindehhez Isten törvényét hívták segítségül. Ezt utasítja el az Úr Jézus itt ezekkel a szavaival, és ezzel szemben hívja fel a figyelmet az ember szívének keménységére. ha egy házasság felbomlik. Annak oka az ember kemény, hajthatatlan, konok, bűnös szívében és természetében van. De ezt csak akkor fogja látni, elismerni, és csak akkor kezdhet el változni, hogyha ugyanakkor Isten eredeti szándékát is látja. Ha elfogadja, hogy a házasság, két ember, egy testé létele nem olyan dolog, amely bármikor és minden további következmény nélkül ismételhető egy másik személlyel. Hogyha valaki a házasság felbontását minden további következmény nélkül megengedhetőnek tartja, akkor nem szembesül a kemény szívűségével, és nem jut bűnbánatra, megtérésre, nem fog átformálódni. Jézus tudja, milyen az ember. Nagyon jól ismeri az emberi szívet. És ezért mondja azt igazából itt, hogy lehet ilyen, hogy annyira elmérgesedik a kapcsolat két ember között, hogy ott már válásra kerül sor. De ez Isten eredeti szándékával ellentétes lesz. Tehát sohasem lehet azt mondani, hogy ez jó megoldás. Legfeljebb a két rossz közül, hogy együtt maradunk, vagy elválunk, a kevésbé rossz. Olyan jó meglátni azonban azt is az evangéliumból, és különösképpen is abból, amit az Úr Jézus Krisztus értünk emberekért tett, hogy mit is jelent ebben az esetben az, hogy Isten kegyelmes, és az ő kegyelmes szeretetével közeledik hozzánk. Mert hogy azt láthattuk eddig igazából, hogy Isten eredeti szándéka szerint a két ember, a férfi és a nő összekötve az életét maradjon is egymás mellett. És az, hogy válás van, mégis történnek válások, az az emberi szív keménysége miatt van. De az evangélium pedig az, hogy szabad nem elválni is, még akkor is, hogyha egy házasság épületének a falai talán már repedeznek. Lehet törekedni arra, hogy az a kapcsolat megújuljon, megjavulhasson. Az evangélium az, hogy lehet annak ellenére, ami történt, vagy annak ellenére, ami nem történt meg, mégis együtt maradni. Annak ellenére, amilyen a másik. Mert ez is mindig így van, hogy a másikkal van a baj. Hogyha egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ezt be kell vallanunk. És nem csak a házasságban, házastársak között, hanem egyéb kapcsolatainkban is, hogy olyan szívesen mutogatunk a másikra, hogy ő a hibás. És házasságban is hányszor van így. De mégis, annak ellenére, hogy Ádám türelmetlen, érzéketlen, nem kíváncsi a problémáimra, nem beszélget velem eleget, mégis Évaként mellette maradni. Vagy lehet annak ellenére, hogy Éva olyan elégedetlen, annyiszor kritizál, és hogyha nem értek egyet vele, akkor rögtön személyes sértésnek veszi, mégis ragaszkodni hozzá. És nem csak azért lehetséges ez. És nem csak azért szabad így erre gondolni, hogy mégis mellette maradok, mert mondjuk egzisztenciálisan nem engedhetünk meg magunknak egy válást. És nem is csupán azért, mert kímélni akarjuk a gyerekeket, hanem azért, mert odafordulhatunk ahhoz az Úrhoz, akitől újra és újra lehet erőt meríteni. Odafordulhatunk ahhoz az Úr Jézus Krisztushoz, aki annak ellenére, hogy mi bűnösök vagyunk, annak ellenére, hogy mi hányszor nem figyelünk oda, és nem vesszük komolyan, amit mond, mégis szeret bennünket. Pontosan ezzel a annak ellenére, ezzel a mégis szeretettel, az agapéval hordoz bennünket az Úr Jézus Krisztus. És mert ezt az annak ellenére való agapé szeretetet fogadhatjuk mi be a szívünkbe, akkor, hogyha az Úr Jézus Krisztusnak engedünk, így lehetséges az, hogy a házastársunkhoz is ezzel a szeretettel viszonyuljunk. Ezért lehetséges még egy házasságtörés után is. Lehet, hogy csak hosszú idő múlva, és biztos, hogy nem kevés áldozat, alázat, bocsánatkérés, megbocsátás, tudatos újraépítkezés révén, de mégis nem elválni, hanem újrakezdeni. Ezzel az Úr Jézus Krisztussal, aki úgy szeretett bennünket, hogy az életét adta érettünk. Hallottuk, és láttuk az igéből azt, hogy az Úr Jézus is, mivel ismer bennünket, embereket, ismeri a kemény szívünket, mégis mintegy számol azzal a lehetőséggel, hogy emberek elválnak egymástól. Mi van akkor, hogyha ez már bekövetkezik valakinek az életében? Nézzük ennek a tanítását itt az ige alapján. Azt már láttuk, hogy Jézus azt mondja, hogy ez az ember szívének keménysége miatt van. Minden házasság hát, amely válással végződik, az ember bűne miatt bomlik fel. De ugyanakkor minden házasság felbomlása egy önálló, egyedi folyamat eredménye, amelyben más és más formát ölt a kemény szívűség, és más mértékben felelőse a felek a kapcsolat elmérgesedéséért. Sőt, nem egyszer látjuk, hogy nem csak a felek, hanem a szülők, a rokonok, lehet, hogy még a munkatársak, vagy a szomszédok is érintettek a válság kialakulásában. Hogyha konfliktusba kerülünk, mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a másik által ért sérelmeinket lássuk, miközben az általunk elkövetett vétkeket és mulasztásokat szem elől tévesztjük. És ez így van az elvált emberekkel is. Ritka az a helyzet, vagy talán nem is nagyon van, ahol az egyik fél teljesen ártatlan, és így jogosan mutathat a másik bűneire. Mint ahogy olyan sincs, hogy valaki csak fájdalmat okozott, és ő okozott fájdalmat a másiknak, de ő maga ne kapott volna e közben sebeket. A kemény szívűség, amiről itt az Úr Jézus Krisztus beszél, valami ilyet jelent, hogy miközben vétkezünk, és fájdalmat okozunk, ugyanakkor a fájdalmak elszenvedőivé is válunk. És ilyen is lehet, hogy éppen az elszenvedett fájdalmak következtében kérgesedik meg a szív. A válás az egyik legnagyobb veszteség, amely az embert érheti. Hiszen senki sem léphet ki úgy, egy hosszabb kapcsolatból, hogy azonnal szabad, hosszú évek emlékeitől, érzelmeitől, bűntudattól, vagy az elutasítottság érzésétől, gyűlölettől, haragtól. Az ember ilyenkor magányossá lesz. Lehet, hogy a korábbi barátait is elveszíti. Anyagi nehézségei támadhatnak. Lehet, hogy egyedül kell nevelni a gyermekét vagy gyermekeit. Lelkileg, érzelmileg megrendülve kerül ki a házasságból. Sokaknak ez is a valósághoz tartozik, hogy nehezére esik a magány testi, szexuális értelemben is. Vannak, akiket hitbelileg is elbizonytalanít a válás, mert úgy vélheti a keresztény ember, hogy a válás kizárja őt az Istennel való kapcsolatból. Lelkismeret utalás, bűntudat gyötri. Hogyha Jézus elítélte a válást, ha a szív keménységével a bűnnel köti össze, akkor hol van remény a számára? És itt föl kell tenni a kérdést, hogy mi a keresztény közösség feladata az elváltak iránt. Sajnos gyakran a gyülekezet, a testvérek sem tudnak mit kezdeni ezzel. A keresztény ideál az helyesen és biblikusan a család. És hogyha ebben a közösségben a házasság és a család a legfontosabb értékek közé tartoznak, akkor nem csoda, hogy az, aki éppen ezen a területen kudarcot vall, úgy érzi, hogy akkor neki most el kell bújtosnia. Olyannal is találkozunk, hogy éppen keresztény párok is úgy tekintenek az elvált emberekre, mint akik már csak másodrangú gyülekezeti tagok lehetnek. Isten azonban nem így tekint rájuk. A válás valóban a kemény szívűség miatt történik. De ugyanígy a kemény szívűségünk, az Istennek ellenálló akaratunk visz a pénzimádásába, más dolgainak a kívánásába, hazugságokba, csalásba, haragtartásba, rosszindulatú pletykába, és a sort lehetne folytatni. Vajon ezeknek nincs bocsánat? Vajon azoknak, akik a válás nagy megpróbáltatásán mennek keresztül, nincs helyreállító, gyógyító szó, nincs reménység és gyógyulás? Vajon Jézus nem ezzel a céllal beszélgetett el azzal a bizonyos samáriai asszonnyal, ott a kútnál, akinek korábban 5 férje volt? És vajon nem ez az asszony lett éppen Samária első evangélistája? Olyan jó tudni azt, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszettet. Mennyire elveszett valaki, aki egy házasságban, az Úrtól való legminősítettebb kapcsolatban éli át a bűnt, a sérelmet, reményei szétfoszlását. Az a Jézus, aki azt tanítja, hogy amit tehát az Isten egybekötött, az ember el ne válassza, egyszerre hív arra, hogy kemény szívűségünket elismerve bocsánatot keressünk benne. Benne, aki értünk meghalt. De ugyanakkor arra is hív, hogy csalódásunkat, fájdalmunkat, magányunkat öntsük ki előtte. Előtte, aki mindezeket magány, fájdalom, át kellett élnie ott a kereszten. És mint keresztény gyülekezet, akik mindnyájan az Isten irgalmából élünk, hiszen valamilyen módon mindnyájunkra igaz az, hogy kemény szívűek vagyunk, figyeljünk azokra, akik elváltak, akik magányosak, imádságban, törődésben, szeretetben hordozzuk őket, hogy válhassunk eszközeivé az Úristen gyógyító szeretetének. Isten adja meg nekünk, hogy egyedül vagy családban, elválton vagy házasságban újuljon meg az életünk itt a gyülekezetben az Úr Jézus Krisztus szeretete által, és az ő szeretetében tudjuk hordozni egymást. Ámen. 378. dicséretünket keressük meg, és kérjük a 6. verszakának az éneklésével, tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hadd áldjunk és magasztoljunk téged most is, egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért, hogy őt elküldted nekünk, szabadítónak, megtartónak. Hadd áldjunk és magasztaljunk azért, hogy rátekintve láthatjuk azt, hogy ki is vagy te valójában, és láthatjuk azt is, hogy hogyan viszonyulsz a bűnhöz, és hogyan viszonyulsz a bűnös emberhez hozzánk. Köszönjük, hogy igédből újra és újra megértetjük, hogy miközben te a bűnt gyűlölöd, miközben utálatos előtted minden rendetlenség, utálatos előtted minden, ami nem férhet össze a te szentségeddel, aközben bennünket, embereket olyan könyörületes szeretettel keresel. Köszönjük, hogy jöttél azért, Úr Jézus Krisztus, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet. Köszönjük, hogy hozzánk is így közeledsz, így szólítottál meg ma is igéd által bennünket. Legyünk bártalán igazán érintve most a kérdésben, amelyet elénk hoztál az ige által. Vagy lehet, hogy ebben nem vagyunk érintettek, nincs ilyen fájdalmunk, hogy a házasságunk megromlott volna, vagy tönkre is ment teljesen. De akkor is, Urunk, olyan jó lenne, hogyha meglátnánk, mennyire szükségünk van rád, hiszen az, hogy kemény szívűek vagyunk, az igaz mindegyikünkre, ez a kemény szívűség, ez megmutatkozik életünk más területein is, ez úgy egyáltalán jellemző ránk. Addig, amíg Nem vágyjuk, és nem kérjük, és nem engedjük, hogy Te adhass nekünk új szívet, hogy Te azt a fehér ruhát, amelyet a megtérésünkkel, újjászületésünkkel kaphatunk tőled, azt a fehér ruhát Te újra és újra tisztítsd meg, hiszen még arra is, a mi vétkeinkkel, mulasztásainkkal újra és újra foltot ejtünk. Köszönjük neked most ezt a tanítást, köszönjük neked, hogy a megtört bűnbánó szíveket Te készségesen gyógyítod, irgalmas szeretetettel, éltető szavattal. De köszönjük, hogy mindnyájunkat tanítasz arra, hogy ezt az irgalmas szeretetet befogadva legyünk ennek tovább adói. És így imádkozunk most azért, hogy válhassunk a Te szeretetedet tovább sugárzó, gyógyító közösségé. Így imádkozunk most hozzád a betegekért, imádkozunk hozzád a különböző terhek alatt roskadozókért, a magányosokért, imádkozunk hozzád a megszomorodott szívűekért, hogy téged tudjanak segítségül hívni nyomorúságukban, és megtapasztalhassák szabadításodat. Tőled kérünk bölcsességet egyházunk vezetőinek, de népünk vezetőinek is. És hozzád fohászkodunk, hogy légy könyörületes a mi népünkhöz. Kérünk, hogy az Úr Jézus Krisztus, az ő kegyelme hadd ragyoghasson föl minél többek előtt, hogy hadd lehessen ez a nép boldog nép, azért, mert téged Urának elfogad, és így enged neked. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg most a hirdetéseket. Mindenek előtt a gyülekezeti alkalmainkra hívogatok mindenkit sok szeretettel. Hétfő este a keresztkérdések kurzusnak már nem lesz következő alkalma, ezzel kell kezdenem a gyülekezeti alkalmak rendjének ismertetését, hiszen a mostani keresztkérdések kurzus befejeződött. Istennek adunk hálát azért, hogy ő olyan csodálatosan munkálkodott valóban azokban a testvérekben, akik ezen a kurzuson részt vettek, hogy megtérések, újjászületések történhettek az ő kegyelméből. Úgyhogy azt gondolom, hogy együtt is áldhatjuk és magasztalhatjuk a mi Istenünket, Urunkat. Szeretnék köszönetet mondani innen is a kurzus csoportvezetőinek, annak a testvérünknek, aki a vacsorákat készítette el hétről hétre, amelyek nagyon finomak voltak, és ami kedves sütőmesterünknek is, annak a kedves résztvevőnek, aki pedig mindig finom süteménnyel járult hozzá ezekhez a vacsorákhoz. Ami Urunk Istenünk áldja meg gazdagon mindnyájuk életét. Szerdán 9 órai kezdettel viszont lesz nyugdíjas délelőtt, 10 órától babamama kör, este 7 órai kezdettel a kurzust már végzetteknek biblióra lesz, Csütörtökön, mivel áldozó csütörtök lesz most, ezért este 6 órától Biblia óra helyett istentiszteletet tartunk itt a templomban, tehát így várunk és hívunk mindenkit csütörtök este 6 órára ide, istentiszteletre. Pénteken 6 órától konfirmáció jelvűkészítő lesz. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, mely istentisztelet most egyben hittan tanévzáró istentisztelet lesz. Hirdetem azt a vallástanárunk György Tímea kérésére, hogy a gyerekek 9:30-re érkezzenek meg ide, mert hogy ők még próbálnak istentisztelet előtt. Hirdetem azt is, ahogy, ahogyan egy héttel ezelőtt már jeleztem, most a mai istentisztelet végeztével mindenkit várunk, marasztalunk, egy kis kötetlen beszélgetésre, van egy kis teja, vagy még ásványvíz is akad, hogyha valaki ebben az időben már inkább azt szeretne inni, de azt hiszem a lényeg az lenne, hogy merjünk odalépni egymáshoz, azokhoz is, akiket talán még kevésbé ismerünk, és megélni és szorosabbra vonni tényleg a közösséget, mint akik a mi Urunk Istenünkhöz tartozó gyermekei vagyunk, és egymásnak testvérei. Hirdetem azt is, hogy a fiataloknak a konfirmáció most pünkösd második napján lesz az istentiszteletünkön, ez azt jelenti, hogy június 13-án a 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten, akkor kerül sor tehát az első úrvacsora vételükre is, és akkor hangzanak el az áldó igék is. A vizsgájuk pedig előtte szombaton, tehát június 11-én délután 4 órai kezdettel lesz. Ezzel kapcsolatban hirdetem azt is, elsősorban nyilván a konfirmandusok, illetve az ő családtagjaik számára, hogy egyházmegyei konfirmandus találkozó lesz szombaton, június 4-én a Gödöllői Református Egyházközségben, ők adnak helyet ennek a találkozónak. Hirdetem azt is, hogy igazából nem csak azok mehetnek erre a találkozóra, akik most konfirmálnak, hanem a meghívás az úgy érkezett, hogy a 4-5 esztendővel ezelőtt, tehát az ezelőtt pár évvel konfirmált ifjakat is várják és hívják szeretettel erre a találkozóra. Akiket érdekel, azoknak tudok adni programot is erről a találkozóról. Gyülekezeti táborunkba csendeshetünk rá, továbbra is hívogatunk szeretettel mindenkit, akik még nem jelentkeztek. Július 11-től 17-ig lesz a Szilvásváradi Lipiszai Hotelben. Tájékoztatólapok vannak a kijáratnál, ezeken azt is megtaláljuk, hogy mennyibe kerül 28.000 forint felnőtteknek és 20.000 12 éven aluliaknak. Szeretném hirdetni azt, hogy ezek az árak már támogatott árak, és azt is hozzá kell még ehhez tenni, hogy a gyülekezetünkben rendszeresen szolgáló testvérek pedig további támogatást is kapnak még, vagy további juttatásban részesülnek. Szóval sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, gyermekeket, ifjakat, idősebbeket, életkortól függetlenül. Olyan jó lenne megélni azt, hogy mi tényleg az Isten gyermekeiként szabadon szerethetjük egymást, és még azokat is lehet szeretettel elhordozni, akiknek talán picit nehezebb természetük van, de azt hiszem mindegyikünknek megvannak a magunk bogarai, úgyhogy érdemes tanulgatni a szeretetben való elhordozást. Az adakozás lehetőségét hirdetem még, emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. 445. dicséretünket keressük meg most, és énekeljük a 4., 5., 6. verszakait, a 6. verszakot majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk viszont látásra, és hadd mondjam még egyszer, hogy szeretettel hívunk mindenkit le, vagy a kertben is lehet, hiszen olyan jó idő van beszélgetni egymással, és azt a bögreteját meginni, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit oda.